Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Fennálló énekül a 32. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 32. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Ó, mely boldog! Helyünket elfoglalva folytassuk ének szóval, és énekeljük a 201. dicséretünket. A 201. dicséretünk így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom, amint az írva található az első tesszalonikai levélben, annak az 5. fejezetében, 23. verstől a 28. versig. Isten igéjét, mint az ő tulajdon szavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Testvéreim, imádkozzatok értünk is. Köszöntsetek minden testvért szent csókkal. Az Úr nevében hagyom meg nektek, hogy olvassátok fel ezt a levelet minden testvérnek. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Fennállva imádkozzunk. Urunk, sokszor olyan sok háborúság, békétlenség vesz körül bennünket, de köszönjük, hogy te a békességnek az Istene vagy. Olyan jó lenne a te békességeddel feltöltődni ezen a mai napon is. Dicsőítünk, Urunk, a te hűségedért. Köszönjük, hogy sok hűtlenségünk ellenére te mégis hű maradsz. Köszönjük, hogy fiadban, a Jézus Krisztusban szeretnél nekünk megkegyelmezni, megszentelt élettel megajándékozni. Köszönjük, Urunk, a te igédet is. Köszönjük, hogy naponként van szavad hozzánk. Olyan nagy dolog, hogy szeretnél velünk kapcsolatba lépni. Könyörgünk, hogy szólíts meg minket közösségként, gyülekezetként és egyénenként is, egészen személyesen. Hadd legyen a te igéd vigasztalás, bátorítás, józanítás, útmutatás, vagy hadd törje össze az, ami kemény szívünket. Kérünk, hogy végezz el bennünk a te igéd azt a munkát, amire az üdvösségünk, boldogságunk szempontjából szükség van. Kérünk, hogy szent lelked által így légy közöttünk, és világosítsd meg számunkra a te igéd üzenetét. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük 266. dicséretünket. A 266. dicséretünk így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben. Ennek azon igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek szent lelkének segítségül hívásával, írva található az előbb felolvasott igében, az első Tesszalonikai levél 5. fejezetében, újra olvasom a szakaszt. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Testvéreim, imádkozzatok értünk is. Köszöntsetek minden testvért szent csókkal. Az Úr nevében hagyom meg nektek, hogy olvassátok fel ezt a levelet minden testvérnek. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Foglaljunk helyet. fontos dolog a befejezés. Ha írunk egy hosszabb üzenetet, vagy e-mailt, talán mi is a végén összefoglaljuk, hogy mi a lényeg, hogy mire kell odafigyelni. De ha egy könyvet olvasunk, annak is a befejezésénél szokott lenni konklúzió, ami segít átlátni a lényeget, hogy semmi fontos ne maradjon ki, semmiről ne feledkezzünk meg. A filmek is általában a végükhöz közeledve valamilyen módon megfogalmazzák a tanulságukat, amit a néző magával vihet a film után. De talán a diákok számára is mond valamit, hogy témazáró előtti összefoglalás. Az összefoglalás az nem csupán ismétlés, az összefoglalás egy lehetőség, hogy megértsük a lényeget, hogy világosan lássuk, hogy mit kell magunkkal vinni, mi az, ami fontos, mi az, amit jegyezzünk meg. Pál apostolnak a Tesszalonikabeliekhez írott első levele, és egy ilyen összefoglalással zárul le. Az apostol összegzi, hogy eddig mi hangzott el, és kiemeli, hogy mi is a lényeg. Mi az, amire a gyülekezet különösen figyeljen oda, annak érdekében, hogy a gyülekezet jól működjön, hogy a gyülekezet élete gyümölcsöző legyen. Megszólal két rövid imádság, és a két rövid imádságnak az ölelésében három felszólítás, kérés az apostol részéről. Először ezzel a két imádsággal, utána pedig a három felszólítással fogunk a mai istentiszteleten foglalkozni. Hogyan hangzik a két imádság? Egyrészt, a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Másrészt, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Tehát Pál megszólítja a békesség Istenét, és imádkozik Jézus kegyelméért. Békesség és kegyelem. Kegyelem és békesség. Talán ismerősen hangzik, az Isten tisztelet elején is ezzel köszöntöttem a gyülekezetet. Kegyelem néktek és békesség. Sőt, maga a Tesszalonikai levél is ezzel kezdődik. Kegyelem néktek és békesség. Tehát a kegyelem és a békesség keretezi az egész levelet, mintha azt mondaná Pál apostol, hogy mindaz, amiről írtam nektek, amit felolvastatok, csak akkor nyeri el az igazi értelmét, ha átélitek azt a kegyelmet és azt a békességet, amellyel Isten megajándékoz benneteket. Tehát kiemelten fontos fogalmak ezek, éppen ezért először ezeket szeretnénk megvizsgálni. Először, mi is az a kegyelem? A kegyelem az, amikor Isten valakivel nem az ő érdemei, meg teljesítménye szerint bánik, hanem a saját szeretete és jósága szerint. A római levél ezt így fogalmazza meg, hogy a bűn zsoldja halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Jézus Krisztusban. Tehát mi mindnyájan halált, büntetést, kárhozatot érdemelnénk, de Isten mégis kegyelmes, és örök élettel szeretne megajándékozni bennünket. Amikor Billy Graham, az amerikai evangelizátor, egy kisvároson hajtott keresztül az autójával, egy rendőr megállította, és gyorshajtás miatt megbüntette. Billy Graham rögtön elismerte a vétkességét, de a rendőr közölte vele, hogy meg kell jelennie a bíróságon, mert vádat emeltek ellene. A tárgyaláson a bíró megkérdezte tőle, bűnös vagy nem bűnös. És Graham rögtön bűnösnek vallotta magát, viszont a bíró így válaszolt, hogy ez $10 lesz. Egy dollár minden egyes mérföld per óra után, amennyivel túllépte a megengedett sebesség határt. Ön megszegte a törvényt, a bírságot ki kell fizetni, de én fogom kifizetni ön helyett. És kivett a saját tárcájából egy $10 bankjegyet, oda csatolta a bírsághoz, és így adta oda a lelkésznek. Az már csak a haba tortán, hogy a tárgyalás után meghívta Billy Grahamet egy steak vacsorára. Valami ilyesmi a kegyelem, mert a mi kezünkben is ott van a bírság. És ez a bírság nem csak $10-ról szól, azon ott van az istentelen életünk, annak minden bűne, disznósága, amit valaha elkövettünk, és ezek büntetést követelnek, hiszen olvastam, a bűn zsoldja halál. Ezt a bírságot viszont mi sehogy se tudjuk kifizetni. Ez egy olyan adósság, amiért nem tudunk vezekelni, amit nem tudunk megváltani. És egyszer nekünk is meg kell állni a bíróságon, a bíró Jézus Krisztus előtt, el kell előtte számolnunk, a kérdés csak az, hogy megvalljuk-e a vétkünket, és engedjük-e, hogy ő fizessen meg a bírságért. Mert Isten csak addig vádol bennünket, amíg mi magunkat felmentjük. De amint magunkat kezdjük el vádolni, és megvalljuk neki a bűnünket, ő maga ment fel a vádak alól, a büntetés alól. Mert Jézus már kifizette az adósságot. Pál apostol ezt így fogalmazza meg, eltörölte a minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfára. A bírság, az adóslevél föl van szegezve a keresztre. Jézus azt kifizette. És Jézus nem 10 dollárt fizetett ki, nem is 10 milliót, sőt nem is ezüstön vagy aranyon váltott meg minket, hanem az ő szent és drága vérén, a saját életével fizetett meg a mi bírságunkért. És mindezek után még egy steak vacsorára is meghív minket, hadd mondjam így, mert nem csak elengedi a büntetést, hanem az ő tanítványait meg is ajándékozza annyi mindennel. Hát olvassuk az igében, hogy ő betölti minden szükségünket, aki Isten szereti, annak minden a javára van, ő ajándékoz meg örömmel, békességgel, lehetne sorolni. Mi csak rosszat érdemelnénk, hiszen Istent annyiszor eláruljuk, ő mégis csupa jóval szeretne bennünket megajándékozni. Ez a kegyelem. De ez csak akkor lehet a miénk, ha ezt hittel elfogadjuk. Jézus ezt kínálja neked is. Elfogadod? Ehhez az kell, hogy lemondja büszkeségedről, hogy te majd mindent megoldasz. Ezt a kérdést nem lehet megoldani. Te nem tudod. De Jézus megtette. És ha beismered, és megbánod a bűnöd, ő felment téged a vádak alól, és megajándékoz az áldásaival. Ez a kegyelem. És ebből a kegyelemből fakad az a békesség is, amelyről Pál beszél. A Bibliában a békesség, a shalom, vagy az eiréné, nem csupán azt jelenti, hogy nincs háború, meg nincs veszekedés. Ez a békesség valami teljesen más. Ez egy olyan állapot, amikor minden a helyére kerül. Amikor nem a külső körülmények határozzák meg az embert, hanem békesség, harmónia van. És ez a békesség abból fakad, hogy Isten nekem már megkegyelmezett, tudom, hogy az ő kezében jó helyen vagyok, és bármi ér engem, tudom, hogy azt ő a javamra fordítja. Sík Gusztáv a Békesség című versében egy festőről mesél. Ezt a festőt egyszer megkérték, hogy rajzolja le a békességet. És azt hitte, hogy nagyon könnyű dolga lesz, rögtön neki is állt a feladatnak, rajzolt egy hajót, ami egy csendes tengeren, a szélcsendben úszik, de hát unalmas volt a kép, ezért inkább összegyűrte, és kidobta a papírkosárba. Aztán rajzolt egy öreg bácsit, aki a hintaszékben szundikál, de ez a kép sem adta vissza a békességet számára. Rajzolt virágot, csendes téli tájat, békésen legelésző birkanyáját, egyik sem felelt meg. A papírkosár lassan tele lett, és közben be is esteledett. Viszont a festőnek az estéje sem volt békés, hiszen nagy vihar közeledett, kinézett a ház elé, ott egy öreg tölgyfa állt, az recseget ropogott a viharban, és hadd idézzem ezt a részt szó szerint. Tekintete ekkor ismét a fára esett, s ott meglátta, amit egész nap keresett. A fa egyik vastag benső ágán, úgy a fának szíve táján, a viharról szinte mit sem sejtve, ült egy madár, fejét szárnya alá rejtve. Nyugodtan aludt, miközben zengett az ég, ez hát az igazi békesség. Erre a békességre szeretne minket is Isten elsegíteni, mint ezt a kismadarat. Hatalmas vihar, szakad az eső, mennydörög az ég, de a kismadár mégis békésen, nyugodtan alszik a fa árnyékában. Hiszen tudta, hogy a fa oltalmában biztonságban van. És a mi életünkben is biztos vannak viharok, vannak olyan nehézségek, próbák, amik megijeszthetnek. De ha ott vagyunk a fa oltalmában, Ha a békesség Istene, a mi menedékünk, akkor nincs mitől félni, nincs mitől megijedni. Ezt a békességet neked is akarja adni Isten, de csak akkor lehet a tied, ha a békesség Urával vagy kapcsolatban. Ha már átélted az előbb említett kegyelmet, abból fakadhat ez a mindent átjáró békesség. És mit kér Pál apostol a békesség Istenétől? Hogy maga a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizzen meg titeket a Jézus Krisztus eljövetelére. Mik is voltak a Tesszalonikai levél fő témái? Talán emlékszünk a vasárnapi istentiszteletekről. Az egyik fontos téma az a megszentelődés volt, hogy a megtért tesszalonikaiak éljenek szent életet, ne paráználkodjanak, ne csaljanak, ne járjanak a bűnben tovább. A másik pedig a Jézus második eljövetelére való felkészülés. Hiszen Jézus váratlanul vissza fog térni, és erre fel kell készülni. És Pál pont ezért imádkozik, hogy a békesség Istene szenteljen meg titeket, és őrizzen meg benneteket Jézus második eljövetelére. Mintha azt üzenné megint csak ezzel, hogy amiről a levél szólt, azt Isten tudja egyedül bennetek elvégezni. Tőle kérjétek ezt, nem magatok erőlködjetek, nem magatok akarjatok megfelelni annak, amikről írtam nektek, az nem fog vezetni semmire. A békesség Istene tudja és akarja nektek ezt megadni. Úgyhogy vele legyetek kapcsolatban, tőle kérjétek ezt, és ő meg fogja ezt cselekedni. Tehát láttuk, hogy a kegyelem és a békesség keretezi az egész levelet, és a leírtaknak csak akkor van értelme, számodra is, ha ezt a kegyelmet, amelyet Jézus kínál, elfogadod, és így átéled azt a békességet is, amellyel Isten szeretne megajándékozni. A három felszólításnak is, amit újra felolvasok, csak így van értelme. Nézzük is, mik ezek. Azt írja Pál apostol: testvéreim, imádkozzatok értünk is. Köszöntsetek minden testvért szent csókkal. Az Úr nevében hagyom meg nektek, hogy olvassátok fel ezt a levelet minden testvérnek. Tehát röviden összefoglalva, Pál apostol kiemeli, hogy milyen fontos az imádság, a közösség és az ige a gyülekezet számára. Nézzük meg ezeket sorjában. Először ezt írja Pál apostol: testvéreim, imádkozzatok értünk is. Pál apostol arra kéri a hívő testvéreit, hogy értük, a misszió szolgálatában állókért imádkozzanak. Ők az evangéliumot hirdetik, ugyebár járnak városról városra, Istennek szolgálnak, az igéről beszélnek az embereknek, és ebben a feladatban a testvérek imádságát kérik, arra van szükségük, hogy kapjanak erőt annak elvégzéséhez. A Biblia több helyen beszél erről, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Hatalmas lehetőség, hatalmas eszköz a kezünkben az imádság. Hiszen mekkora dolog ez, hogy a mindenható Istenhez közvetlen hozzáférésünk, közvetlen kapcsolatunk van, neki a kéréseinket is elmondhatjuk. És arra bátorít itt minket az ige, hogy imádkozzunk mindazokért, akik Isten szolgálatában állnak. Ez minden hívő embernek a kötelessége, hogy Isten népéért, gyülekezetekért, lelkészekért, egyéb szolgálókért imádkozzon, könyörögjön. Pál apostol is erre szólítja fel a gyülekezetet, és mindezt úgy teszi, hogy maga is szüntelenül könyörög a tesszalonikaiakért. Csak ebben a levélben többször is elmondja, meg többször is imádkozik. Látjuk, hogy Pál imádságban hordozza mindazokat, akiknek ír, és ő is ugyanezt kéri tőlük. Spurgeon neve talán ismerős, többen használjuk az áhítatos könyvet, amit ő írt. Tőle kérdezte meg egyszer valaki, hogy mi a titka annak, hogy ilyen erővel tud prédikálni. Londonban már minden templom kicsi volt, fel kellett építeni egy 6000 ülőhelyes csarnokot, az is megtelt újra és újra, emberek tértek meg, egyre többen kezdték el követni Jézus Krisztust. Tehát megkérdezte Spurgeon, hogy hogy van ez? Miért ilyen erős az ige hirdetése? Mitől van ilyen ereje annak? Azt mondta az illetőnek, hogy jöjjön, megmutatom. És lementek az alaksorban, bementek egy terembe, és ott 50-60 ember imádkozott az Isten tiszteletért. Spurgeon állítólag csak ennyit mondott, hogy ez az erőmű a hívőknek a csendes imádsága. Van a gyülekezetünknek ilyen erőműve, amely talán nem olyan látványos, mert nem is látszik alapvetően, de mégis érezni a hatását, mégis érezni az erejét. Egy autóból is, ha kivesszük a motort, akkor nem fog működni. Lehet bármennyire kifényezve, lehet bármilyen szép az az autó, ha nincs benne motor, működni nem fog. A gyülekezetnek is szüksége van ilyen motorra, ilyen ima erőműre. Különben nem jutunk sehova, nem fog épülni, nem fog növekedni a gyülekezet. És egyértelmű, hogy itt nem a számadatokra gondolok elsősorban, hanem a lelki növekedésre. Te része vagy-e ennek a motornak, ennek az erőműnek? Imádkozol-e a gyülekezetért, a lelkészekért, a különféle területeken szolgálókért? Tehát nem csak aki igével szolgál, hanem aki füvet nyír, takarít, technikába segít, és minden egyéb lehetne sorolni. Imádkozol-e értük? Van a gyülekezetben több ima alkalom, imakör is, és hálásak vagyunk, hogy vannak testvérek, akik ezeken részt vesznek, és így szolgálnak az imádságukkal. De azért talán nem szoktak kígyózni a sorok. Jó lenne, ha minél többen részt vennénk ebben a szolgálatban, hogy jól működhessen a gyülekezetnek a motorja, az erőműve, mert ezzel kezdődik szinte minden. Te imádkozol-e a gyülekezetért? Egyáltalán tudod-e, hogy miért kéne? Tudod-e, hogy milyen szolgálatok vannak, hogy azokat kik végzik, hogy kikért lehet így esedezni? Tudod-e, hogy mi történik a gyülekezetben, milyen problémák vannak esetleg, amikért különösen is lehet könyörögni? Tudod-e, hogy kiszorul rá segítségre, akiért lehet imádkozni? Hát hogy imádkozunk, ha azt sem tudjuk, miért kéne, ha azt sem tudjuk, hogy a mellettünk ülő miben van, miben lenne szüksége az imádságra? De Isten azt ígéri, hogy az odaszánt, imádkozó életet megáldja, hiszen nagy az ereje az igazember buzgó könyörgésének. Tehát ez volt az első felszólítás a Pálnak, hogy imádkozzatok értünk is. Azaz imádkozzatok a lelki munkáért, a lelki munkásokért, lelkészekért, szolgálókért, akik Isten szolgálatában állnak. Mit mond másodjára? Köszöntsetek minden testvért szent csókkal. Mindenki megnyugodhat, a kijáratnál nem fogok senkit sem megcsókolni. Viszont az arcra adott csók vagy puszi az ókorban egy bevett üdvözlési forma volt, talán még valamennyire ma is az, amelyek kifejezték az egymás iránt érzett szeretetet, tiszteletet az emberek. Különösen a családban fordult ez elő, meg a szoros barátok között, tehát semmiképp sem érzéki csókról beszél itt a Szentírás. Azóta ugye kicsit megváltozott a kultúránk, lehet, hogy inkább úgy mondanánk, hogy köszöntsétek egymást szent kézfogással, vagy szent öleléssel, de a fő üzenet az nem változott. Talán azt akarta ezzel Pál apostol üzenni, hogy a gyülekezetben valósuljon meg a családias légkör, hiszen a családban üdvözölték így leginkább egymást. Akik pedig Istennek a gyermekei, azok egymásnak a testvérei, így a gyülekezet is valamilyen módon egy családdá válhat. Tehát azt emeli ki Pál apostol, hogy a gyülekezetben is jelenjen meg az a feltétlen szeretet, az az összetartozás, ami jó esetben a családban is jelen van. A mi gyülekezetünkben megjelenik-e ez a szeretet és az összetartozás? Egyáltalán ismerjük-e, aki mellettünk ül? Tudjuk-e a nevét, hogy mivel foglalkozik, van-e családja? Ha nem, akkor miért nem léptünk még oda? Miért nem kérdeztük meg? Miért nem ismerkedtünk meg vele? Vagy ha valaki ismeretlen lép be a templomba, hogyan fogadjuk? Szeretettel odalépünk, hívogatjuk, reménykedve, hogy ő is Isten családjához fog tartozni. Vagy hidegen, hogy minél kevesebbet kelljen beszélgetni vele. Odafigyelünk-e a másikra, észrevesszük, ha valakinek segítségre van szüksége. És ha észrevesszük, akkor tudunk-e közösen összefogva segíteni neki. Tehát Pál apostol kiemeli a levele végén, hogy nagyon fontos a közösség. Hiszen közösség nélkül nem lehet igazán keresztény életet élni. Hát Jézus maga is mondja, hogy arról tudja meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást, a testvérek, a tanítványok egymást. Persze van olyan is a Bibliában, hogy valaki külső üldöztetés miatt egyedül marad, és magányos hívő életet kell élnie, de ez a sajnálatos kivétel. Alapvetően világos a Biblia tanításából, hogy a hívők közössége kifejezetten fontos, mert anélkül eltévedünk, elsodródunk. Te hogy ülsz itt? Eljöttél, meghallgatod, hazamész, mintha mi sem történt volna? Milyen családtag az olyan, aki csak úgy van jelen, hogy közben nem is érdekli, hogy a többiekkel mi történik? Érdekel téged a gyülekezet? Érdekel az Isten családjának az ügye? Esetleg már válasz is abban feladatot? Hiszen egy egészséges családban munkamegosztás is van erről, múlt héten talán hallhattunk. Tehát a második felszólítása Pálnak, hogy köszöntsétek egymást szent csókkal. Tehát az összetartozás, a szeretet, ami a családban is megvan, jelenjen meg a gyülekezetben is. Harmadjára ezt mondja Pál apostol, az Úr nevében hagyom meg nektek, hogy olvassátok fel ezt a levelet minden testvérnek. Tehát az imádság és a közösség után az ige fontosságát emeli ki Pál apostol. És ez az ő legerőteljesebb kérése. Az itt szereplő görög szót úgy is lehetne fordítani, ahogy Károli is fordította, hogy kényszerítelek titeket. Esküdjetek meg, hogy felolvassátok ezt a levelet. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Ez légy szükséglet, hiszen az apostoli tanítás, az ige, az, amin az egész gyülekezet alapszik. Ugye az apostolok cselekedeteiben is látjuk, hogy Pál apostol ige hirdetése nyomán alakul meg a gyülekezet, ott kezdődik minden, az igét hallva térnek meg a tesszalonikaiak, és az ige által épül a gyülekezet. Tehát a gyülekezet nem egy emberi összecsapódás, közös értékek, érdeklődések mentén, nem is arra van, hogy itt egymást elszórakoztassuk. A gyülekezet az a hely, ahol az Isten igéje, az Isten szava megszólíthatja az embert. És a pátyi gyülekezet is egy ilyen hely lehet, ezt magam is megtapasztaltam életem során, ezért legyünk hálásak. De sose elégedjünk meg a jelenlegi állapotunkkal. Küzdjünk azért, hogy az ige továbbra is eljusson emberi szívekben, hogy egyre többen megtérhessenek, megújulhassanak, életek változhassanak meg, szabadulhassanak meg emberek nagy nyomorúságoktól, és járhassanak az Úr útján. Nem lehet az igét elhanyagolni. Nagy kísértés ez minden közösségnek, hogy előbb-utóbb máshova kerül a hangsúly. Sok gyülekezetet láttam, hogy jártam a teológusokkal az országot. Láttam olyat is, hogy kulturális dolgok, közösségi együttlét, feladatvállalás lesz a hangsúlyos, és az ige szinte eltűnik. Ragaszkodjunk az igéhez, mert az a gyülekezet alapja, hogy Isten kijelentette a szavát, szeretne velünk szólni, hozzánk szólni, szeretné velünk magát megismertetni. Te élsz-e az igével? Az ige hirdetésből viszel-e haza valamit? Vagy addig alszol minden vasárnap, amíg ki nem mondja a lelkész az áment? Ha délután megkérdezik, hogy mit hallottál, el tudod mondani? És itt most nem arról van szó, hogy minél több mindent megjegyzünk, annál jobb hívők vagyunk, de Isten azért adta az igét, hogy a számunkra életet, örömet, boldogságot jelentsen. Hogy abból megismerjük azt a kegyelmet és azt a békességet, amelyről előbb szóltam. De az ige nélkül ez nem megy. Ezért mondja Pál apostol, olvassátok fel ezt minden testvérnek. Te tudod-e igével bátorítani a másikat? Tudsz-e neki helyén mondott igét, bibliai idézetet szólni, amikor arra szüksége van? Ehhez szükséges, hogy ismerjük a Bibliát, ezért is fontos, hogy naponként forgassuk, olvassuk azt. Hiszen a gyülekezetben is akkor szólhat igazán a tiszta ige, a gyülekezetnek a tagjai is ismerik azt, és az alapján élnek. Ezt is fontosnak tartja Pál apostol. Tehát látjuk a gyülekezet három lételemét, amire Pál apostol felhívja a figyelmet, az imádság, a közösség és az ige. Egyiket sem lehet elhanyagolni, olyan ez, mint egy háromlábú szék. Ha egyet kiveszünk alóla, akkor rögtön borul minden. Ez igaz gyülekezeti szinten, hogy csak akkor lehet gyümölcsöző a gyülekezetünk élete, ha mind a három megvan, de igaz ez egyéni szinten.
Szükség van mindháromra az egészséges, hívő élethez. Ha egyet kiveszünk, hát még a kettőt, hármat, az imádság, ige és közösség közül, akkor használhatatlan hívő életünk lesz, nem leszünk jó eszközei az Úrnak. És végső soron csak akkor lehet gyümölcstermő, megszentelt a gyülekezetünk, hívő életünk is, ha folyamatosan abból a kegyelemből élünk, és abban a békességben élünk, amellyel Isten szeretne minket megajándékozni. Amen. Az igehirdetésre válaszképpen fennállva énekeljük a 798. dicséretünk harmadik versét. A 798. dicséretünk harmadik verse így kezdődik: Eltörlöd bűnömet. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, mennyei édesatyánk, a kegyelmet és a békességet. Köszönjük, hogy nem érdemeink és bűneink szerint bánsz velünk, hanem a te szereteted és jóságod szerint. Köszönjük, hogy egyszülött fiadat adtad, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És köszönjük, hogy nem csak a büntetéstől szeretnél minket megkímélni, hanem rengeteg ajándékot is készítettél el a te gyermekeidnek. Köszönjük azt a csodás békességet is, amelyet tőled kaphatunk. Köszönjük, hogy életünk viharai között is te lehetsz az oltalmunk. Kérünk, Urunk, hogy vizsgálj meg bennünket. Mutasd meg, hogy az imádság, a közösség, az ige megfelelő mértékben van-e jelen az életünkben. Vizsgáld meg gyülekezetünket is, mutasd meg, hogy miben kell esetleg közösségi szinten is változnunk. Imádkozunk, Urunk, a gyülekezetben szolgálókért, köszönjük az ő életüket, imádkozunk, hogy tudják a szolgálatukat jól végezni mindenféle területen. De így imádkozunk mindazokért az országban, akik a te ügyedért küzdenek, akik téged szolgálnak. Kérünk azért is, Urunk, hogy te adj a mi közösségünkbe, a mi gyülekezetünkbe is igazi szeretetet, összetartozást, segíts észrevenni a másikat, és leginkább segíts minket abban, hogy a te szavad itt tisztán hangozhasson, és az határozza meg egyéni gyülekezeti életünket is. Kérünk, te formálj minket szavad által, és újíts meg minket egyre jobban. Így imádkozunk betegekért, te légy velük is, ha te adj nekik gyógyulást, ha ez neked kedves. Imádkozunk a gyászolókért, te adj nekik vigasztalást az ilyen nehéz élethelyzetben. És köszönjük, hogy te minden csendben elmondott imádságunkat is meghallgatod. Amen. Most pedig fennállva mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva a hirdetéseket hallgassuk meg.
Kedves testvérek, megköszönjük Gábor Dániel Mihály 5. éves teológiai hallgató köztünk végzett szolgálatát. Innen a küldő gyülekezetből is hálásak vagyunk azért, hogy Isten őt elhívta a szolgálatra, és most, hogy az 5. évfolyamának a végéhez érkezett, megkapta azt a palástot, amelyet majd a 6. év alatt is, ahol több palástos szolgálata lesz, használhat. Ő itt a küldő gyülekezetében vette most föl először úgy, hogy ige szolgálatot is végzett benne. Isten áldása legyen az ő felkészülésén, szolgálatán, és áldja meg életét gazdagon. Hirdetem gyülekezeti alkalmainkat. Kedden 9 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk. Csütörtökön délután az idős otthonokban lesz istentisztelet, és minthogy ez a csütörtök egyúttal Jézus mennybe menetelének az ünnepe, áldozó csütörtök, este 6 órakor tartunk istentiszteletet a gyülekezeti termünkben. Ezt követően 7 órakor kóruspróba és 8:30-kor imaközösség lesz. Péntek este 6 órakor és 8 órakor lesz ifjúsági bibliaóra, péntek este 7 órakor a női bibliakör következő alkalmát is megtartjuk, és minden vasárnap 9:20-tól tartunk imaközösséget, 10 órától istentiszteletet, és ezzel párhuzamosan gyermekistentiszteleteket. A jövő vasárnap nem lesz családi istentisztelet, hanem jövő vasárnap lesz a konfirmációi istentiszteletünk, amelyre 9 fiú és 1 lány készült fel, és ezen az istentiszteleten is lesz úrvacsoraosztás, meg a következő vasárnap, amelyik pünkösd vasárnap, és pünkösd hétfőn is lesz úrvacsoraosztás. Hirdetem már azt is, hogy 3 hét múlva pedig tanévzáró családi istentiszteletet tervezünk, és aznap délután pedig egy orgona hangverseny lesz gyülekezetünkben. Készülünk már a nyári gyermektáborra, ma is lesz ezzel kapcsolatosan egy megbeszélés. Itt a gyülekezet felé azt hirdetjük, hogy ez június 30-án kezdődik, és július első hetébe nyúlik át, lényegében akkor lesz, és szeretnénk konyha szolgálatban segítőket kérni, aki úgy érzi, hogy egy-egy nap szívesen besegít ebbe, kérjük, hogy majd jelentkezzék. A keresztény részvétel hirdetem, hogy eltemettük a vígasztalás evangéliumának hirdetésével Bertók Tibor 71 évet élt atyánk fiát. Az Úr legyen a vígasztaló hozzátartozókkal. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet után. Végül még annyit kérek, hogy a presbiter testvérek egy percre maradjanak majd együtt az Isten tisztelet végén. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.
Énekeljük záró énekünket, a 821. dicséretünket. A 821. dicséret így kezdődik, Isten szívén megpihenve. Fennállva kérjük és fogadjuk a mi Urunk áldását. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki erre elhív titeket, és ő meg is cselekszi azt. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Amen.